kHz-es, ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Tizenöt óra van. Kedves hallgatóink, most emlékezzünk közösen az isteni irgalmasság órájára.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért.
Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét,
engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Jézus fájdalmas kínszenvedéséért,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Szent Isten, szent erős, szent halhatatlan,
irgalmazz nekünk és az egész világnak.
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
Amen.
Szentek, szent életű emberek.
Miki Szent Pál és társai japán vértanúk. Nagasakiban haltak meg 1597. február 5-én. Az ázsiai földrész pogánysága mindig ígéretesnek mutatkozott a misszionáriusok számára, akik meg akarták ismertetni velük is Jézus Krisztus kifogyhatatlan szeretetét és gazdagságát. Japánba először Xaveri Szent Ferenc jezsuita pap ment téríteni, s bár hamarosan meghalt, a következő évtizedekben seregestől tértek meg a japánok. 1587-ben már több mint 250 ezer lelket számláló közösség élt Japánban, melynek központja Nagasaki volt. Ám az országura Toyotomi Hideyoshi aki kezdetben nem bántotta a keresztényeket, a sikertelen koreai háború miatt ellenük fordult. A jezsuita hithirdetőket, hittérítőket kiutasította az országból, de szerencsére rendelkezéseit nem vették szigorúan, s titokban tovább folyhatott a térítés Japánban. 1593-ban Maniából ferences atyák érkeztek Japánba, akik szent lelkesedéssel és nyíltan kezdték hirdetni az evangéliumot. Két konventet és kórházat alapítottak. Hideyoshi azonban 1596. decemberében elfogadta őket, velük együtt három jezsuitát, valamint 15 japán hívőt, akik a ferences világi rendhez tartoztak. Meakóba gyűjtötték össze őket, miután megkínozták, azután pedig halálra ítélték valamennyiüket. Az ítélet úgy szólt, hogy mivel a keresztre feszítettről, vagyis Jézus Krisztusról prédikáltak, hát halljanak meg úgy, mint az, akit hirdettek, Nagasakiban a keresztfán. Előbb azonban iszonyatos kínzásnak vetették alá őket. Levágták a bal fülüket, hármasával kocsihoz kötözve körülhurcolták őket Meakóban, hogy a nép kigúnyolhassa őket. Majd mindannyiukat útba indították Nagasaki felé. Az út egy hónapig tartott, amit a 24 elítéltnek gyalog kellett megtennie. Az uralkodó célja az volt, hogy aki csak látja őket, elrettenjen a kereszténységtől. De pontosan az ellenkezője történt. Példájukkal mindenfelé erőt öntöttek a keresztényekbe, akik titokban segítették őket, s ketten önként közéjük álltak. Kivégzésüket nagy látványosság közepette rendezték meg Nagasaki kikötőjében, a domboldalon. Keresztre feszítették valamennyüket, miközben ők a Te Deumot énekelték. Majd a fáról buzdították a híveket. Gyermekek is voltak közöttük. Végül a katonák lándzsája oltotta ki életüket. Két-két katona szúrta át mindegyikük szívét. Szemtanúk a következőkről számoltak be. Hatan spanyol származású ferencesek voltak, a 26 vértanú közül három japán származású jezsuita volt. Kisai Jakab, pogány szülők fia, a kivégzése előtti éjszaka a velük lévő jezsuita páter kezébe tette le szerzetesi fogadalmát. Niki Pálról nevezték el az egész vértanú csoportot. Niki Pál volt az, aki kitűnően ismerte a buddhizmust, és aki még a kereszten is térített, beszélt a körülötte álló embereknek. És a harmadik személy Szoan János novícius. A többi 17 vértanú japán volt, s a ferenceseket segítették különböző szolgálatokkal. Miki Pál és társai Távol-Kelet első kanonizált szentjei lettek, 1862-ben avatták őket szenté. Istenünk, minden szentek erőssége, aki Miki Pált és társait a kereszt halál által hívtad meg az örök életre, add kérünk, hogy az ő közben járásukra, a hithez, amelyet vallunk, mind halálig erősen ragaszkodjunk. Thank you.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Posta megkezdte Budapesten a választási értesítők kézbesítését. Február 20-áig mintegy 8 millió küldeményt juttat el az ország valamennyi megyéjébe a jogosultaknak. A posta távirat irodához eljuttatott közleménye szerint a választási értesítő nem könyvelt küldemény, ezért azt a megszokottak szerint a címzett levél szekrényébe helyezik a postások. A választásról szóló értesítőt minden a szavazóköri névjegyzékben szereplő, bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár kap, tették hozzá. Felhívták a figyelmet arra, hogy ha valaki választásra jogosult, de mégsem kap értesítőt, akkor a helyileg illetékes önkormányzat jegyzőjéhez fordulhat a pótlással kapcsolatos igényével. Az országgyűlési választásokkal kapcsolatos további információk elérhetők a Nemzeti Választási Iroda hivatalos honlapján, olvasható a közleményben. Reális ambíció, hogy kívül tartsuk Magyarországot a háborún, ne vegyünk részt azokban a lépésekben, amelyek Európát minden nap közelebb viszik a háborúhoz, és ne engedjük, hogy a magyarok pénzét elvigyék Ukrajnába, mondta a miniszterelnök a nemzeti petíció fontosságát hangsúlyozva a Kossuth Rádió műsorában, kiemelte. Csak a nemzeti kormány tud biztonságot adni Magyarországnak. Orbán Viktor közölte, ki kell maradnunk a háborúból, ehhez pedig nemeket kell mondani, és a konfliktust kell vállalni Brüsszellel. Elmondta, nem vállalkozhat arra, hogy több mint 20 többségében nálunk nagyobb európai országot legyűrjön egy vitában, és érvényt szerezzen a magyar akaratnak. Persze dolgozok azon, hogy az európai emberek fellázadjanak a háborúval szemben, és egyre inkább a béke oldalára álljanak, fogalmazott. A Tisza pártot Brüsszelből és Kijevből finanszírozzák, mert olyan kormányt akarnak Magyarországon, amely erre a két helyre küldi el a magyarok pénzét, hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádióban, kiemelte. A legtöbb nyugat-európai országban megszorítások vannak, mert Brüsszel kiadta a parancsot, hogy át kell állni hadigazdálkodásra. Ukrajna pedig a következő 10 évben 700 milliárd dollárra tart igényt fegyverre, 800 milliárdra jóléti kiadásokra, amit vagy el kell venni a tagállamoktól, vagy hitelfelvétellel kell finanszírozni. Magyarország egy olyan ország, ami mind a kettőre nemet mond, jelentette ki Orbán Viktor. Meghozta az eredményét a munka és a család összekapcsolása, amit másfél évtizede indított a kormány. Kis növekedés mellett is tudunk nagy segítséget adni a családoknak, közölte Orbán Viktor miniszterelnök a Kossuth Rádió műsorában. A kormányfő kitért arra, hogy 1% alatti gazdasági növekedés mellett 11%-os minimálbéremelés valósult meg. A magyar gazdaság még 1%-os növekedés mellett is képes erre a teljesítményre, hangsúlyozta. Európában Magyarország az egyetlen szövetségese az Egyesült Államoknak a béke kérdésében, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktort arról kérdezték, hogy Donald Trump, az Amerikai Egyesült Államok elnöke csütörtökön újraválasztásának támogatásáról biztosította. A kormányfő emlékeztetett arra, hogy az előző választáson az amerikai baloldali kormány a baloldali ellenzék támogatását tartotta fontosnak, azóta azonban megváltoztak a dolgok. A rendőrség február 9-e és 15-e között Magyarország teljes területén közúti ellenőrzést tart, közölte az Országos Rendőrfőkapitányság kommunikációs szolgálata a polisz.hu oldalon. Azt írták, hogy az országos akció az ittas és bódult járművezetők kiszűrését célozza, az alkohol és drogfogyasztás közúti kockázatainak visszaszorítása érdekében. Az akció célja a közlekedésbiztonság növelése, valamint a balesetek megelőzése, hiszen a közlekedésben a józanság nem választás kérdése, hanem alapvető feltétel, fogalmaztak. Végül az időjárásról. A látási viszonyok fokozatosan javulnak, ezt követően nagyrészt felhős idő valószínű, de több helyen, elsősorban a déli és keleti megyékben szakadozhat a felhőzet, hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap. Egyre inkább északkeleten, északon csökkenő számosságban fordulhat elő gyenge eső, záporeső. Helyenként megélénkül a déli délkeleti szél. A hőmérséklet napközben 8 és 14 fok között várható, de helyenként az északkeleti tájakon ennél több fokkal hidegebb maradhat az idő. Késő estére 0 és plusz 6 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
Reklám. A Tökéletesség kacsintása címmel Hámori Máté karmesterrel olvashatunk címlapinterjút a Képmás magazin január-februári összevont számában. A labban szó van a kokas módszerről, és arról is, mit jelent a zene egy látássérült művész életében. Megismerhetünk egy hargitai falusi hoki csapatot, és egy új magyar rákkutatási felfedezést. Keresse a Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Tudás, jövő, innováció. Add le a jelentkezésed február 15-ig, és válaszd az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemet. Egri és Jászberényi képzéseinken hagyomány és jövő kéz a kézben jár. Technológia és kreativitás. Egerben indul az új mesterséges intelligencia mesterképzés. Mérnöki precizitás és vezetői szemlélet. Jászberényben pedig műszaki menedzserképzésen is megalapozhatod a jövődet. Képzéseinkkel kapcsolatos bővebb információk a felvi.hu és az uni-eszterházy.hu weboldalon találhatók. Eszterházy Károly Katolikus Egyetem. Hiszünk benned!
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés. 1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban a 2024. február 2-ai adás ismétlését hallják, melyben dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese, Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűcs Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával és dr. Szűcs Novák Rita neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával, Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepéről elmélkedik. Tartsanak velünk!
Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntök mindenkit beszélgető társaimmal, Annával, Ritával és Zoltánnal. A nagyon szép adventi karácsonyi időszak után a farsang ideje kezdődik el, de ebben az időszakban is van nagyon sok olyan szentnek az ünnepe, illetve olyan katolikus ünnepünk, amellyel kapcsolatban talán érdemes egy kicsit beszélgetni. Így a mai beszélgetésünk témájának a február 2-ai ünnepet, a Gyertyaszentelő Boldogasszonyt választottuk. Ha azt kérdezem tőletek, hogy ezt a szót, vagy ezt a rövid összetett mondatot elmondjuk, hogy Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepe, mi jut eszetekbe erről a gondolatról, milyen gyerekkori élmények fűződnek hozzá, van-e bármi olyan, amit szívesen megosztanátok a rádió hallgatókkal?
Nekem rögtön Szent Simeon éneke jut eszembe, mert mi ezt nagyon gyakran énekeljük, akár így esti imaként is, valahogy a nap lezárásához nagyon-nagyon illik ez a most bocsásd el Uram, vagy más variáció is léteznek. És egyébként nekem rögtön az jutott eszembe, hogy a férjemnek ez a kedvenc imádsága és éneke, és valahogy számára ez nagyon-nagyon megkapó, és nagyon megragadja ennek az egésznek a világa. Az pedig, hogy Anna próféta asszony van benne, talán ha ilyen gyermeki viszonyulást érdemes felidézni, akkor ez nekem valóban egyfajta útmutatás, hogy öregségére mindig ott volt, a templomban volt, imádkozott, és ezt én is érzem az életemben, hogy egyre több benne az imádság. És amikor fiatalabb koromban, akár egy gyónás kapcsán is azt mondták, hogy igen, itt is jelen van az ima az életemben, meg a napomban ott is, de hogy még hová tudnám, és hogy tudnám növelni, akkor néha picit azt éreztem, hogy még hová? És most pedig hál' Istennek, és tényleg azt gondolom, hogy ezt a jó Isten adja ezt a gondolatot, és ezt a lelkületet, valahogy tényleg tetten érhetem azt, akár a Szentlélek segítségével, hogy igen, most is tudok például imádkozni, vagy ide még be tudom illeszteni, és már a napomban is vannak olyan állandó helyek, részek, és tényleg most már célom, hogy ezt mind inkább tovább növeljem. Úgyhogy én így Anna próféta asszony tudom idehozni.
Anna próféta asszony után köszönöm Annának ezt a, mondhatjuk így, felvezetést, és a mai beszélgetésünkben először vesz részt Rita. Szeretnélek téged is megkérdezni, hogy amikor erre a beszélgetésre készültetek, akkor neked milyen gondolatok jutottak az eszedbe, és mi az, ami kötődik akár a gyermekkorhoz, akár a mostani hitednek a megéléséhez, a vallási élethez?
Igen, és inkább arról beszélnék nem annyira a gyerekkori emlékekről, hanem hogy mit jelent most nekem a gyertya szimbolikája. Tudni kell ugye, hogy a nemzetet megvilágosító világosságról beszélünk, amikor a gyertya szentelésről van szó, és nagyon szép szerintem ez, hogy Jézus maga a gyertya, és hogy tulajdonképpen magát felemészti, hogy másoknak is szolgálhasson. És hogyha arról kellene beszélnem, hogy nekem ez mit jelent, akkor én egyrészt a szakmai hivatásról beszélnék, másrészt az anyai szerepről ennek kapcsán, hogy tényleg mennyit képes az ember adni magából, hogy valamit sikerre vigyen, vagy hogy mások tudjanak táplálkozni belőle.
Zoltán, mint férfi ember, nyilván az ember másként közelíti meg férfiként azt a beszélgetést, vagy azokat a monológokat, amelyeket a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepének az evangéliumában hallunk, akár a már említett Simeon énekét, akár pedig Anna próféta asszonyról szóló gondolatokat, illetve magát azt, ami kötődik is a gyertyaszentelő boldogasszonyhoz, mint néphagyomány, hogy a szentmisében a szertartást végző pap megáldja, megszenteli a gyertyákat. Neked milyen élmények, milyen gondolatok jutnak az eszedbe, milyeneket tudsz felidézni a kedves hallgatók számára?
Aki követi az adásunkat, az emlékszik rá, hogy szinte minden adásban mindenkinek volt élménye, de most úgy tűnik, hogy ez az első adás, ahol senki nem tud konkrét élményről beszámolni, de azt is jelzi, előre nem beszéltük össze, hogy melyek lesznek a kérdések, és egy műsorban az a jó, hogyha spontán. Nekem nincsenek ilyen emlékeim, de ezt az ünnepet én úgy szoktam vizsgálni, hogy gyakorlatilag hogyan illeszkedik a mindennapi életbe, és talán az a legizgalmasabb, hogy hogyan sikerült a különböző pokány ünnepeket és szokásokat gyakorlatilag megkeresztelni, keresztényé tenni, mert önmagában az, hogyha mondjuk egy gyertyát megszentelünk, az egy nagyon-nagyon világi dolognak tűnik, én úgy gondolom, de az egyház megtölti vallási tartalommal, és az emberek is gyakorlatilag úgy gondolom, hogy akkor a mindennapi életbe elviszik ezt a vallási tartalmat. Nekem ez tetszik nagyon az ünnepben, hogy egy annyira emberi dolgot sikerül igazából átszellemíteni, és utána ez a mindennapjainkban benne marad. Nekem még ez egy ilyen emlékeztető is gyakorlatilag, ahogy ugye beszéltünk a vízkeresztről és a házszentelésről, hogy én magammal látom, hogy olyan hihetetlen sok emlékeztetőt kell kapnom az Úristentől, de a mindennapi gyakorlatban is, hogy igazából jól csináljam a dolgaimat. És akár egy ilyen gyertya is, ugye amikor beszélünk a néphagyományról, hogy van, ahol egy pici darabot rátesznek a kilincsre például, ezek mind arról szólnak, hogy az ember fölír magának idézeteket, hogy mit, hogyan kellene csinálni, és ehhez tartja magát. Csak akkor ugye alapvetően nem a szövegemberei voltak, hanem a különböző cselekedeteknek, meg a gyakorlatoknak az emberei, úgyhogy én ezt a részét emelném ki igazából.
Tehát szeretném kérdezni, hogy tulajdonképpen mindaz, amit itt az felvezetőben elmondtunk, hogy bár ez az ünnephez kevés élményanyag kötődik, de mégis magának az ünnepnek mély tartalma van. Hogy mi az, amit meg tudunk osztani a hallgatókkal, hogyha egy kicsit szeretnénk elmélyülni ennek az ünnepnek a tanításában?
Igen, csatlakoznék Zoltánhoz, hogy valójában a gyakorlatiság a néphagyományban úton útfélen tetten érhető, tehát ahogy már említettem, hogy nagyon szép az elméleti szimbolikája is a gyertyának, de hogy miként használják vidéken szerintem sokkal jobban a mai napig a gyertyának ezt a világosságot adó szerepét, hogy már igazából a keresztelőig az újszülött mellett tartották a gyertyát. A fiatal anya a gyertyával együtt ment a templomba. A betegek mellett ugye meggyújtották, és ugye a haldoklók mellett is a gyertyát. Egyrészt azt gondoljuk, hogy a gyertyának a fénye mutathatja az utat a mennyországba, a füstje pedig elűzheti a gonoszt, ugye ez is a néphagyomány mondatja velünk. Másrészt meg nagyon szépek ezek a népszokások, amik így ebből a gyertya szerepéből adódnak, hogy ugye, hogyha szenteléskor nem alszik el a gyertya, akkor jó méztermés lesz. Ugye itt a méznek meg a viasznak az analógiáját véljük felfedezni, illetve a gyümölcsfát érdemes ilyenkor megveregetni, mert akkor az is szépen fog teremni. Másrészt ugye ilyenkor szokták mondani, hogyha süt a nap aznap, ugye, akkor hideg lesz ez a, ha medve meglátja az árnyékát, és ilyenkor elbújik, ugye, ez is ezzel a tulajdonképpen ünneppel kapcsolatos.
Zoltánnak azt gondolom, hogy a saját magad tapasztalatából, illetve a megélt hitből biztos, hogy vannak olyan meglátások, amelyekkel tovább tudjuk erősíteni ennek a szép ünnepnek a tanítását.
Igen, valami nagyon kikívánkozott belőlem, ugye, hogy én nagyon gyakran ebben a stúdióban a mindennapi életre levonható következtetéseket próbálom, ugye, és a keresztény hitnek a megélését bemutatni, és számomra a nagyon lényeges tudás, amit én leszűrtem ebből, hogy ugye a gyertya is azt mutatja, hogy az egész életünkön végigkísér ugyanaz a gyertya, ahogy például korábban az ember ugyanazok a ruhák is végigkísérték, most viszont a világunkban egy olyan nagy gazdagság és bőség van, ami gyakorlatilag egy picit eldobhatóvá is teszi a dolgokat. És én úgy gondolom, hogy pont az egyháznak az a tanítása, hogy a néphagyományban is megjelenik a gyertya, mint a szimbólum, ami mindvégig ott van. Ebből lenne érdemes tanulni, én úgy gondolom, akár a környezetvédelem kapcsán is. Tudom, hogy távoli áthallás, de mégis talán.
És egyébként nem is annyira távoli áthallás, mert hogyha mégis egy élményt kell elmondani, akkor legyek én az, aki egy élményt mondok. A napokban arról beszélgettünk a plébániámon, hogy mikor történjék meg a fenyőfának, a karácsonyi díszítéseknek az eltávolítása. És mivel a február 2-a az pénteki napon kerül megünneplésre, utána a szombat Szent Balázs püspöknek az ünnepe, utána rögtön van egy vasárnap. Ugye egy dilema volt, hogy hát akkor le kellene bontani már előtte csütörtökön, hogy hétvégére a templom tiszta legyen, és így tovább. És az idősebbek, az egyházközségi képviselő testületi tagok elmondták, hogy hát gyerekkorukra visszaemlékeznek, hogy amikor a gyertyaszentelő boldogasszony napi szentmise kezdődött, akkor annak van egy szép éneke, hogy ki 40 nappal ezelőtt, hiszen egy 40 nappal azelőtti esemény Jézus születése, és a pap nagyon sokszor elment az akkor még felállított Betlehemhez, és onnan indult a gyertyával, és a hívek követték, és így mentek a Betlehemtől a szentélybe, a miséző oltárhoz, áldották meg a gyertyát, és így tovább. Tehát valahol az, hogy a templomainkban és esetleg már nagyon sok családnál, ha olyan lehetőség van, nem csak január 6-áig vízkeresztig őrizzük meg a fenyőfát, hanem február 2-áig megmarad, ennek valahol megvan az a jelentése, hogy szeretnénk tartósabbá tenni az ünneplést. Olyan kár, szokták mondani, hogy amikor húsvétkor is felállítjuk a szent sírt, és gyakorlatilag az csak arra néhány napra van rá szükségünk, szinte ott a nagy hétnek a 3 napjára, esetleg a húsvét vasárnapra, hogy mennyit fáradozunk vele, és utána aztán mégis el kell ugye bontani, mert már a liturgiában nincs szerepe. Hát valójában itt a gyertyaszentelő boldogasszony ünnepe, az mondhatjuk azt, hogy egy kicsit segít bennünket abban, hogy meghosszabbítsuk a karácsonyi ünnepet, és újra felidézzük, hogy Jézus most már a 40 napos Jézust ünnepeljük, aki édesanyjával elmegy a templomba, és ott történnek azok az események, amiről már itt az imént beszéltünk. Thank you. A beszélgetés közben biztos neked is eszedbe jutottak még olyan dolgok, amelyeket nagyon szívesen megosztanál velünk, és mi pedig szívesen meghallgatjuk Anna Pólféta asszonyon túl a te gondolataidat is az ünneppel kapcsolatban.
Olyan érdekes, mert én mindig nagyon hálás vagyok a beszélgető társaimnak, mert valóban gondolatébresztő volt mindaz, amit hallottam, akár azzal kapcsolatban, hogy a gyertyának milyen nagy szerepe van az életünkben, és egyébként én így a téli időszakban, és akár ugye az adventtől kezdődően, most ahogy a karácsonyhoz is kapcsoltad ezt az ünnepet, valahogy sokkal többet használom én is a gyertyát, és annak a fénye, annak a melegsége, az így anélkül, hogy tudatosodna a jelentése, hogy akár az, hogy irányt mutat, akár az, hogy azért a hitünk és Isten az egy olyan forrás, ami mindig ott van, mindig megmelenget, és mindig irányt tud mutatni nekünk, hogy ez valahogy tényleg felerősödik ilyenkor bennem, és akár a néphagyománnyal, akár az időseknek a gyakorlatával kapcsolatban pedig az jutott eszembe, hogy édesanyám most már évek óta nem tud templomba eljutni, és hogy mennyire számon tartja ezeket a dolgokat, és akár a gyertyaszentelésnél is, hogy igen, neki akkor visszük a szentelt gyertyát, mint ahogy előtte elvisszük a szentelt vizet, aztán később a szentelt barkát, és hogy ez mennyire fontos, és hogy valóban mennyire az élete része neki is, és igazából még annak a generációnak köszönheti, akik még ezeket a hagyományokat ápolták és átadták annak a generációnak is, akik az 50-es években születtek, és hogy ön pedig hogy tudta mindezt továbbadni nekünk. Tehát, hogy ez nagyon mélyen megérint engem, hogy ha bennem vagy a családomban nem is feltétlenül tudatosodna, hanem automatikusan, mert hál' Istennek a mindennapjainknak része a vallásgyakorlás, hazavisszük, persze, megszentelték, hazavisszük, közben pedig van, aki ezt várja, van, aki ezt számon tartja, van, aki ezt készül rá, van, aki erre készül a családunkban is, és kéri, hogy vigyük. És ennek is egy nagyon-nagyon szép szimbolikája van szerintem, és én nagyon-nagyon nagy örömmel és nagy szeretettel adom ezt például oda mindig az édesanyámnak. És a hagyományokhoz még egy picit visszatérve, nagyon megérintett az a gondolat is, amikor arról beszéltél, hogy a ruhadarabok öröklődtek. Tehát amikor a 15 éves fiam az általa nem is ismert dédnagyapja kalapját megtalálja otthon, és azt mondja, hogy hát akkor de jó, nem veszek, mert akartam, de hogy akkor viselhetem. És közben ugyanaz a kinézet, ugye édesanyaként látja az ember, sok szempontból ugyanaz a habitus, és amit a nagyapámon láttam, azt most látom a fiamon. És ez tényleg egy nagyon-nagyon szép folytonosság, és nagyon-nagyon-nagyon sokat hozzáad. Megint csak egy nagyon átlagos mindennapi gesztushoz.
Amikor azt mondjuk, hogy gyertya szentelő boldog asszony, akkor természetesen ez egy olyan kifejezés, ami a ünnepnek ezt a néphagyomány jellegét próbálja kidomborítani. Valójában minden boldogasszony ünnepnek van egy teológiai tartalma is. És talán megfigyeltétek ti is, és a kedves hallgatók is, hogy a mi magyar nyelvünkben és a katolikus egyház liturgikájában rendkívül sok boldogasszony ünnep van. És hogy valójában a boldog szót szeretném itt kiemelni, hiszen ennek a evangéliumi részletnek, amit a február másodikai szentmisén felolvasnak a templomban, ennek igazából egy ilyen számomra ambivalens érzést adó hangulata van, egyetlen mondat miatt egyébként, amikor is a Simeon miközben minden szépet és jót elmond a ünnepnek, mondjuk így a tartalmáról, elmond arról, hogy a megváltó, a messiás most már kézbe vehető, megfogható, itt van közöttünk, de oda mond egy mondatot a boldog asszonynak, hogy a te lelkedet is tör fogja átjárni. Talán érezhetnénk azt, hogy minthogyha ennek az ünnepnek ez a te lelkedet is tör fogja átjárni, beárnyékolná szépségét. Tehát valójában már a karácsony időben is, amikor aranyat, tömjént és mirhát visznek a kis Jézushoz, azért ott a mirhának a jelentésében is benne van egy arra való utalás, hogy történni fog majd valami, és a megváltás az csak a szenvedés árán, a szenvedés útján fog véghez menni. Mit gondoltok erről, hogy a sok-sok szép boldog asszony ünnepnek a tartalmában egyrészt a mi magyar népünk Mária tisztelete, ugyanakkor viszont a folyamatos emlékezés arra, hogy boldognak úgy lehet lenni, hogy közben vannak bizonyos szenvedéssel teli időszakok, ez hogyan jelenik meg a ti életetekben, gondolataitokban, akár ennek az ünnepnek a kapcsán is?
Sokan ugye kritizálják a magyar himnuszt is, mert ha úgy belegondolunk, akkor más népeknek a himnuszában sokkal több a vidámság, boldogság, és a mi himnuszunk az, ami bal sorsra, szomorúságra, szenvedésre épül. Én azt gondolom, hogy a magyar köztudatban, magyar kultúrában benne van ez a pejoratív, szomorú, negatív, hangulatú élményvilág, és ugyanígy nyilván a szokásainkban, ugyanúgy a vallásunkban, és a vallás ábrázolásainkban is nyilvánvalóan, tehát még egy Máriát is nagyon-nagyon különbözőképpen lehet ábrázolni festményeken is, és én ezt gondolom, hogy ez az ambivalencia, hogy egyrészt nagyon magasztos, mert hát tényleg Mária igent mondott Jézusra, ez együtt jár azzal is, hogy ugye szenvedett, nyilván nőként is szenvedett már a terhesség alatt, illetve a szülés alatt, másrészt nyilván még inkább szenvedett, amikor Jézust, az ő fiát el kellett engednie.
A Szentírás szerintem ezen a téren is rendkívül őszinte, mert kimondja, hogy igazából a boldogság és a szenvedés az együtt jár, és a világunkban nem ezt szoktuk látni. Tehát a világunk azt mondja, hogy arra ad útmutatót, hogyan legyünk boldogok, és hogyan legyünk folyamatosan boldogok, de ha valaki leáll egy pillanatra, akkor azt látja, hogy hát ez nem a valóság, tehát hogy ez egy elérhetetlen állapot, és a szenvedés és a boldogság együtt jár, és egyre több egyébként keresztény gondolkodó filozófus fogja fel, Jordan B. Peterson is ezt írja, hogy igazából akkor kezdhetünk boldognak lenni, amikor tudomásul veszük a szenvedést, elfogadjuk a szenvedést, és ezen keresztül tudunk eljutni a boldogságig. Ezt, hogyha az ember nyilván a saját életében tapasztalja, akkor nem olyan könnyű elfogadni, erős hitre van szükség, de én úgy gondolom, hogy a Szentírásnak ezek az apró részletei, amelyeket ki tudunk fejteni, ezek sokkal inkább segítik megélni a hitünket, és sokkal inkább segítik elfogadni a környezetet, és igazából egy valós környezetben való hithez segítenek hozzá.
És Anna, te mit gondolsz az imént elmondottakról, illetve hogyan látod ennek a ambivalenciának a helyzetét a mindennapokban?
Éppen pár napja olvastam Mustó Péternek a Megszereted, ami a tiéd című könyvében ezt, hogy Ábrahám mennyit vívódott, és ahogy ment fel a hegyre, akkor ő egyedül volt, és a problémáját látta, és nem beszélt róla sem a közvetlen családtagjainak, ugye sem a gyermekének, és hogy valami megváltozott a szívében, amikor felemelte a kezét, hogy egyetlen fiát, Izsákot feláldozza az Isten kérésének megfelelően, és hogy akkor értette meg azt, hogy ez az áldozat mit jelent. És azért hozom ezt ide, mert nagyon szemléletesen az szerepel a könyvben, hogy felfelé a hegyen még egyedül volt, és lefelé már az Istennel együtt jött. És én ezt nagyon-nagyon komolyan megtapasztaltam. Az elmúlt évem azt lehet mondani, hogy nagyrészt arról szólt, hogy az édesanyámnak a gyengeségével, az elmúlás felé vezető útjával szembesülnöm kell. Tehát azzal, hogy ő egyre rosszabb állapotba kerül, illetve egyre inkább távolodik a mindennapjainktól, és hogy a mi életünkből is el kell majd egyszer engednünk. És amikor már mindent megpróbáltam e körül biztosítani számára, akkor eljutottam oda, hogy csak az imádság van. És valahogy akkor tapasztaltam meg én is ezt, hogy ha ott van benne az Isten, akkor valami fajta megnyugvás következik, hogy én ezt oda bíztam. És amikor meg tud születni a szívemben, én nekem erről van tapasztalatom, hogy én ezt tényleg odaadom és átadom, akkor valami fajta megnyugvás is urrá lesz rajtam és lett rajtam, hogy akkor viszont jó kezekben van az én szerettem, mert hát ugye minden igyekezetem arra irányult, hogy én rajta segítsek, és hogy nagyon rossz azt megtapasztalni, hogy ugye vannak rajtam túlmutató dolgok, és aztán meg mennyire jó azt megtapasztalni, hogy vannak rajtam túlmutató dolgok. És ha megengeditek, idehoznék még egy dolgot, mert nem véletlenül idéztem Ábrahám Izsák történetét fel. Nekünk a harmadik gyermekünk egy pici kis eltéréssel, rendellenességgel született, amit mondtak, hogy figyelni kell, de reméltük, hogy nem jelent problémát, de 3 hetes korára gyakorlatilag egy nagyon-nagyon magas gyulladást okozott ez az egész a szervezetében, és hát nektek is megadatott, ugye egy pici baba ott van a családban, és hát azt mondták el, hogy a nyűgösség, az étvágytalanság és a láz lehet a tünet. Na most neki kizárólag a lázasodás működött, mert egy végtelenül jókedélyű, nagyon kiegyensúlyozott és nagyon jó étvágyú baba volt, és hát egy újszülöttnél ugye ez a 2-3 naponta jelentkező láz olyan érthetetlen is volt. Lényeg az, hogy egy héttel később kerültünk kórházba, és akkor nagyon-nagyon-nagyon magas volt már a gyulladás a szervezetében. És ott voltam vele a kórházban, a gyermekágy idején, egy pici apró emberrel, és hogy azért ez az érzés nagyon elemilyen mai napig bennem van, hogy ki tudtam mondani, megkímeltett tőle a Jóisten, és nem tudom elképzelni, hogy mi lett volna, ha ez bekövetkezik, de ki tudtam azt mondani, hogy az Isteni ez a gyermek, és hogyha kell, akkor én vissza tudom adni. És mai napig ez az érzés azért nagyon sokszor elkísér. Úgyhogy ezekben a határhelyzetekben nagyon megmutatkozik szerintem ez, hogy a boldogság és a szenvedés az együtt tud járni.
Nagyon szépen köszönöm a mai beszélgetést Annának, Ritának és Zoltánnak, és a kedves rádió hallgatókat arra biztatom, hogy ismerkedjenek meg minél jobban ezzel a szép ünnepünkkel, és hogyha tehetjük, akkor legyünk részesei Gyertya Szentelő Boldogasszony tanításának, és hogyha a szentelt gyertya otthonainkban van, akkor az, ne féljünk tőle, az nem egy babonás szokás, hanem sokkal inkább vallásos hitünknek megnyilvánulása, hiszen a szentelt víztől kezdve a barkaágak, a gyertya, vagy éppenséggel a húsvét ételek megáldása, megszentelése, hazavitele, ezek mind-mind összekapcsolják a profán világot a szakrálissal.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban dr. Novák István atya, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem delegált általános rektor helyettese Laskai Annával, az intézmény impulzus csoportjának tagjával, szaktájékoztatóval, dr. Szűz Zoltánnal, az egyetem pedagógiai karának dékánjával és dr. Szűz Novák Réta neveléstörténésszel, a Digitális Technológiai Intézet adjunktusával beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott adásunkat ma 23 óra 25 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon,